Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Adóvilág rovatunkban elkezdünk kalandozni, illetve kalandozunk a legnagyobb platina kitermelő országok között. A Dél-Afrikai Köztársaság van soron, és ahogy megszokhattátok, két szakértőnk közül Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk először a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, így van, Dél-Afrika, így van.
Igen, de most azért beszélünk Dél-Afrikáról igazából, mert a platinumnak, a platinának a fő termelőit nézzük, és ebből az összefüggésből került elő Dél-Afrika. A Dél-Afrika egyébként ebben abszolút vezető, tehát olyan mértékig, hogy ezt így nehéz is így gyakorlatilag háttérbe szorítani, mert a világ termelésének talán 70%-a onnan jön, tehát elképesztő nagyságrend, tehát hogy lássuk, 180 ezer kilogramm világ éves termelése platinából, ebből 130 ezer csinál Dél-Afrika. Ott Oroszország jön 22 ezerrel, meg Zimbabwe, amiről fogunk beszélni, tehát ezekről az országokról is fogunk beszélni.
De érdekes, mert ugye nekem az arany és a gyémánt jutott eszembe róla, és aranyból is elég komoly, tehát azt hiszem a világ aranytermelésének több mint a 45%-át adja, de a platinát azt nem tudtam, hogy ebben vezetők.
Nagyon, nagyon komoly, és egyébként az a helyzet, hogy és kapcsolat van ezek között, tehát és van gyémánt, és van arany, és innentől kezdve megértjük, hogy az ország miért ilyen fontos, és miért ilyen jelentős. Most egyébként, hogyha ránézünk, ez egy 1,2 millió négyzetkilométeres ország, 60 millió lakossal. A fekvését azt ugye a nevéből eredően Afrika déli legdélebbi országa, és hát gyakorlatilag ebből eredően északról Namíbia, tehát délről, keletről, nyugatról tengerhatárolja, északról, tehát Namíbia, Botswana, Mozambik határolja, és jól emlékszem Angola, de a lényeg annyi, hogy van két belső ilyen területe, a Szváziföld és ez a Lesotói királyság. A története az hát elég érdekes, tehát a felfedezések korában már jelentősebb volt, mert ugye itt hajóztak el a portugálok, tehát itt ment a rendes afrikai élet, mindaddig, amíg az európaiak föl nem tűntek. Ez 1488-ban látják meg a portugálok Cape Town-t, tehát és ezeket a sziklákat, de ők tovább hajóznak, ők nem itt álltak meg, viszont megkerülik a fokot, amit jó reménység foknak neveznek el. Aztán 1652-ben jönnek így a történetileg átfutva a hollandok, akik a kelet-indiai társaság már Cape Townban fiókot nyit, és hát gyakorlatilag innen indul, hogy ez a terület elkezd fejlődni, és egyébként a hollandok nem csak egy ilyen lerakatot nyitnak, hanem szépen az ország többi részébe is megjelennek. Az országról azt kell tudni egyébként, hogy a középső és a nyugati rész, az ilyen ötön sivatagos rész, a partvidék és az észak-észak-keleti rész, a felső rész, egyébként ott van a bányaipar is, és a főváros, ez pedig Johannesburg is, illetve Pretória is, a főváros, az meg viszont észak-keleten van, egy vidékeken. Tehát gyakorlatilag most ugye történelemnél maradva, a hollandok telepednek meg, és hát elindul itt a holland tevékenység. Majd aztán gyakorlatilag 1814-ben a napóleoni háborúk után Angliához kerül ez a terület, és hát ez egy nagy fordulat. Egyébként ez idő tájt, tehát 1867-ben ezt követően találnak először gyémántot, meg 84-ben aranyat, és el is indul egy ilyen aranyláz.
Aztán ez egy jó egybeesés egyébként, mert hogy is mondjam, topográfiailag, vagy hát így földrajzilag az lett volna, tehát egy jó hely volt megállásra, újratöltésre, igen, és a többi pihenésre, és akkor hirtelen kiderül, hogy azért nem csak a mezőgazdaságban van itt valami potenciál, hanem azért sok, sok minden van, arany, gyémánt és a többi.
Abszolút, hát és megindul az országnak ugye ez a szép lassú felfedezés. És egyébként itt, itt nagyon fontos megemlíteni Szeszély Rócz nevét, aki maga is ebben a bányaipari tevékenységben részt vesz, de egyébként a legnagyobb kolonialista, akit valaha így a föld a hátán hordott, csak ugye annyira messze van tőlünk, hogy nehéz ezt így felfogni, hogy ő mit is csinált. Ő volt egyébként az első, aki nagyjából kimondta azt, ami aztán későbbi más elméletekhez is vezetett, hogy hát igazából az angol száz nép az a legalkalmasabb a világnak a vezetésére.
Igen, ezt sokan máshogy gondolták, például a zuluk, de mindegy.
Igen. Meg szerintem a búrok is.
Igen, na, szóval itt azért voltak nézeteltérések, és azt is tudjuk, hogy egyébként ők voltak, akik az első koncentrációs tábort is létrehozták, tehát itt azért sok új nincs a nap alatt, de Szeszély Rócz neve az ilyen szempontból fontos, és pedig azért is, hogy egy kicsit a történelem kerek legyen, mert a mai napon, vagy a mai napig Döbejes néven ismert konzorciumnak ő az egyik megalapítója, és a Döbejes cég az nem egy, az egy Döbejes farmról nevezték el, ami egyébként a nevében szintén holland volt, és a lényeg az volt, hogy azon szereztek ők bányászati jogot, és hát ott is találtak gyakorlatilag sok mindent. Tehát Szeszély Rócz az ilyen szempontból nem csak egy ilyen, a világ ilyen legnagyobb kolonialistája volt, egyébként vizionárius ember volt, mert ő megálmodta a Kairó Dél-Afrika vasútvonalat is. Szóval ő neki azért ilyen tengelyekbe gondolkodott, egy elég nagy gondolkodó volt, hogy kb. 50 évet élt, de ennyi a lényeg, tehát aranyláz az ő korszaka volt. A lényeg az, hogy 1910-ben létrejön már a dél-afrikai, gyakorlatilag az Union of South Africa egyesítik ezeket a különböző tartományokat, ekkor még mindig brit gyarmat, majd 1900 gyakorlatilag 48-ban az apartheid rendszert is bevezetik. Ez az apartheid rendszer egyébként pont a Szeszély Rócznak a nagyjából a találmánya, hogy ezt igazából fehér embereknek kellett az országot vezetni ahhoz, hogy ez működjön, de hát ennek, mint látjuk, gazdasági okai voltak, mert a bányaipar már akkor is nagyon erős volt. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 48-ban ugye bevezették, és ez ugye ma az African National Congress Mandela küzd ez ellen, eléggé érdekes a történet, mert ugye itt volt a koncert, 1988-ban volt a Mandela koncert a Wembley-ben, 90-ben Mandelát kiengedik, és 1994-ben gyakorlatilag megnyeri az ANC a választásokat, és innentől kezdve 1994-től Mandela is elnökük lesz, meg Nobel-békedíjat kap, és aztán indul a következő, a Jacob Zuma 2018-ig, de ez már majd Botton témája. Tehát a lényeg az, hogy itt elindul az a fajta változás az apartheid megszűnése után, amit hát mindenki másképp értékel, de egy biztos, hogy ez az ország, ez egyébként nagyon gazdag ásványi kincsekben, de ami lényeges, az nem csak az, hogy ásványi kincsekben gazdag ők ez az ország, hanem gyakorlatilag rengeteg másban is. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert a 10 export terméke közül, tehát 23% csak a különböző fémeknek és gyémántnak az exportja, de ők rengeteg mást is exportálnak, tehát járműveket is gyártanak, van egy kis olajuk is, gépészet is van, tehát acélipar, a mezőgazdaság is jelentősen exportál, alumíniumipar, elektronikai ipar, és így tovább. Egyébként az elektronikához kötődően talán érdemes megemlíteni, hogy Elon Musk is dél-afrikai származású.
Igen.
Tehát sok dél-afrikai van, aki ebben függ, és egyébként még annyi a platinumról, hogy miért érdekes, mert azért érdekes, mert a legnagyobb felvevője az autóipar. De egyébként a gyógyászat is, és aztán az ékszeripar is, de a legerősebb a katalizátorokba történő beépítése. Most nyilván lehet jósolni, hogy az autóipar meddig fogja ezt a belső égésű motor hullámot végigvinni, de azért szerintem fontos arról beszélni, hogy ezt az elektromos autózást, ezt Európa és Amerika erőltetgeti a világ többi részén, azért ez nem jelentős még. Tehát én úgy gondolom, hogy a latinának az exportja azért olyan nagy veszélyeztetés alatt nincsen. Tehát valószínűleg ez a mennyiség ez továbbra is menni fog. Tehát gyakorlatilag azt lehet így elmondani, hogy egy nagyon sok, tehát először is egy hihetetlen változatos ország, tehát rengeteg, tehát a legmagasabb hegye 3400 méter, és hát azt lehet látni, hogy gyakorlatilag nagyjából majdnem minden megteremt, tehát Afrika egyik leggazdagabb területe, és egyébként az egyik, tehát a leggazdagabb vagy a legerősebb országa, tehát Dél-Afrika az Afrikának meghatározó gazdasága. Viszont azt is látni kell, hogy számos problémával küzd, ami nyilván ehhez a gazdasághoz kapcsolódik és a felzárkózáshoz, szóval itt azért a munkanélküliség is igen jelentős. Tehát rengeteg olyan társadalmi probléma van, aminek az apartheid rendszernek a lebomtása után keletkezett. Szóval ez egy nem egyszerű történet, de gazdaságilag jól működnek, a korrupció az sajnos elszállt, és jó egy pár olyan gazdasági körülmény van, ami nem könnyíti meg a bányaipart, de azt látni kell, hogy a bányaipar itt nem most kezdődött. Tehát ez a bányaipar már több mint 100 éve működik, és úgy néz ki, hogy a tartalékok, ha talán nem is kimeríthetetlenek, de azért igen, igen jelentősek. És ebből eredően az országnak mind az adórendszere, mind pedig az egész logikája úgy lehet mondani, hogy elég tartós. Na most az adórendszerére átérve, az országban egyébként kifejezetten magas az adórendszer. Afrikának az átlagos GDP arányos adó színvonal az 16%. Dél-Afrika meg 25%-on van. Ez már majdnem OECD szint egyébként. Tehát az átlagos, tehát az gyakorlatilag 33,5%. Tehát az kell, hogy kifejezetten magas adózású környezet, ahol van forgalmi típusú adó, az ÁFA 15, de a társasági adó sem kicsit, tehát 28%. Tehát amíg láttuk korábban Zaire-nél, illetve gyakorlatilag kommunál, hogy ez egy beszedési probléma, és így tovább. Itt nagyon úgy néz ki, hogy semmi probléma nincs ezzel az adóbehajtással. Ezek a nagy cégek ezek jelentős adókat fizetnek ezen a magas szinten. Itt szó van arról, hogy 27%-ra fogják levinni idén áprilistól ezt a 28%-os adót, de azért őszintén szóval ez nem egy világrengető adócsökkentés, tehát ez egy elég komoly gond. Vannak külön adóik a biztosítótársaságokra, nyilván ez a tengeri, tehát a tengeri forgalommal összefüggő, tehát a földrajzi fekvéséből eredő előny. Egyébként Cape Town és ez a környék addig prosperált, amíg a Panama csatorna meg nem épült, és amikor a Panama csatorna megépült, az gyakorlatilag ezt a fajta kereskedelmi útvonalat jelentéktelenné tette. Na most azt lehet mondani, hogy a biztosítóipara is jelentős, illetve helyi adója nincsen, és az SZIA-ja meg gyakorlatilag, hát azt lehet, hogy 18-45% között van. Tehát Dél-Afrika nem adójogilag egyáltalán nem egy attraktív környék. Nagyon úgy néz ki, hogy az ország tökéletesen megél abból, amit az erőforrásai adnak, és itt a bányaipar nyilván meghatározó, de számos más dolog van. Emellett aztán én úgy gondolom, hogy ez a jövő, ez nekik azért elég stabil, tehát én nem gondolom, hogy az alapfém exportjuk az visszaesne, tehát én úgy gondolom, hogy egy elég jó kilátásokkal rendelkező ország, de egy biztos, hogy ahogy hallani fogjuk, a belső feszültségek egyre jobban jönnek elő, és hát nyilván egy ilyen gazdagságot, vagy egy ilyen gazdaságot egybetartani egyáltalán nem könnyű. Én ennyit gondoltam elmondani, tehát
Dél-Afrikáról rengeteg. Oké, hát most megnézzük, nyilván persze, de ki kellett választani a legfontosabb témába illeszkedő részeket. Jó, megnézzük, hogy politikailag most milyen helyzetben van az ország. Zoli, köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szívesen. Köszi, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, aki nem más, mint a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Hamarosan folytatjuk adóvilág rovatunkat, Dél-Afrikai Köztársaságban vagyunk. A legnagyobb platina kitermelő országokat járjuk körbe, és Feledi Botond elmondja, hogy politikailag milyen a hangulat éppen Dél-Afrikában.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És ahogy beharangoztuk, Feledi Botonddal folytatjuk, külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia! Dél-Afrika, hát először nézzük a belpolitikát. Ugye már beszéltünk az országra, és sokszor szó esett ugye az apartheidről és annak a nyomairól. Ezek még mindig érezhetőek az országban, mert amikor honfitársaink turistaként látogatnak arra, én több élmény beszámolót hallottam arról, hogy micsoda komoly szegregáció van, jelesül ugye úgy néznek ki ezek a fehérek lakta házak némelyike, mint egy erődítmény. És hogy nem olyan nagyon jó a közbiztonság, a lelkükre kötötték, hogy bizonyos területeit az országnak, vagy a főváros egyes részeit kimondottan kerüljék turistaként.
Ja, hát igen, de hát elképesztően nagy kihívásokkal küzd a közbiztonság. Annyiban aktuálisak vagyunk, hogy múlt héten mondta el az évértékelő beszédét az államfő Cyril Ramaphosa, így aztán még ő is kénytelen volt beismerni, hogy bizony a közbiztonság az egy olyan dolog, amivel nagyon komolyan foglalkoznia kéne az államnak, csak nem nagyon vannak erre eszközei meg pénzei. Hogy érzékeljük azért a számokat, tehát napi 50 gyilkosság történik hivatalosan az országban, ezzel azért a globális átlag 4-5-szörösénél tartanak. Tehát elképesztően nagy maga az erőszak ebben a hagyományos értelemben.
De itt kik vívnak utcai harcot, kik, tehát ilyen megélhetési bűnözés van, vagy bandák vannak, és mondjuk valami illegális bevételekért megy a csatározás, vagy faji ellentétek, esetleg törzsi széthúzás, tehát mi van a háttérben, ezt lehet
tudni? Hát most mondom a példát, sajnos ez így, és még folytatható a lista, tehát mondjuk az illegális bányászatban egy 5-szintű bandarendszert lehet azonosítani. Ebben a legtetején vannak azok, akik egyébként mondjuk pont az aranyal kapcsolatban az arab emírségekbe, illetve Svájcba exportálnak, tehát a nemzetközi fehérgalléros bűnözők, és a legalján vannak azok a bányászok, akik illegálisan végzik a bányászatot. És ők azok, akik, most volt egy elég durva eset, amikor 8 nőt gengrépeltek, akiket véletlen egy bánya területen találtak meg, amint a dalukat vették volna föl valami közösségi média szolgáltatóra. Tehát, hogy itt ez a teljes skála megtalálható. Ilyen szempontból a környékek azonosíthatók, hogy hol éppen mitől lehet félni, de jelenleg egy dél-afrikai nőnek nagyobb esélye van nemi erőszak áldozatává válni, mint leérettségizni.
Ez nagyon rosszul hangzik.
Nagyságrendben fél millió nőt erőszakolnak meg. Tehát, hogy ezeket szinte mi nem nagyon tudjuk felmérni így normál európai aggyal, hogy ez itt micsoda durvaság. És hát ehhez az két dolog járul hozzá, és itt jön be az eredeti kérdésed, hogy igazából nem nőtt apartheid után a szegénységből radikálisan kiemelkedő feketék száma, sőt, igazából csak most, a Covid időszak végére is megfeleződött a középosztálybeli fekete dél-afrikaiak száma 6 millióról 2,7-re. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon súlyos társadalmi olló nyílik szét, aminek, és ugye itt jön az a rész, amikor hát a társadalomtudós ezt, hogy mondjam, cinikus biccentéssel tudomásul veszi, de egyébként az élettől nagyon kegyetlen lesz kell, hogy maga Ramaphosa, tehát aki most az államfő, ő maga volt érintett annak idején abban, hogy a fehér osztálynak, kvázi az apartheid utáni években hogyan rögzítik a tulajdonviszonyait, tehát lehet, hogy nincsen apartheid a hétköznapon az utcákban, de a tulajdonjogi szerkezetekben igazából messze nem volt akkora változás, mint amit a társadalom várt volna.
De ez meg azért furcsa, mert hogy ugye volt egy politikai változás. Jelesül, hogy a feketék pártja kormányozza az országot már egy jó ideje. Ezek szerint ebben a tekintetben ők sem tudtak előrelépést elérni. De ezt meg nem érti az ember. Hát nyilván az ő célkitűzésük pont az volt, már a kezdettől fogva, hogy eltöröljék a különbségeket, amelyeket az apartheid okozott.
Hát ez az idealista olvasat, igen, de ugye a gyakorlati olvasat az lenne, azt hiszem, hogy volt az a szűk mag a rendszerváltás körüli politikai körökben, akik viszont a meggazdagodás lehetőségét látták ebben, és mondjuk, hogy legfeljebb másodszorban, ha egyáltalán érdekelte őket a nagy tömegek helyzete. És ugye nagyjából ezért történhetett meg, hogy a mostani elnök az már forrás listás volt félmilliárdos vagyonnal évekkel korábban. és mondjuk a Coca-Cola és más nemzetközi cégeknek a boardjában üldögélsz. Az, hogy aztán most ugye az emészségekbe kellett letartóztatni azt az indiai családot és üzlettársaikat, akik pumpálták ki a pénzt a közbeszerzéseken át, ugye ezek a gupták, a gupta ügy.
Ja, igen.
Tehát ők ott a helyi, nem is tudom, mit mondjak példát.
Szerintem semmi példát, mindenki döntse el a pont, igen. Jó, na, haladjunk. Szóval...
Tehát, hogy ott is megvan, és őket legalább letartóztatták, de ugye az előző Zuma elnökhöz kötődik, de Zuma elnöknek Ramaphosa, bár most ugye hivatalosan ők veszekednek, de a gyakorlatban azért itt mindenki érintett volt. A lényeg az, hogy egy messze nem olyan tökéletes rendszerváltás volt ez, és elképesztő szegénység maradt az országban. Tehát nagyjából 3/5 a népességnek a mai napig is még $2 alatti összegből él. Uh-huh. Most ehhez vegyük azt hozzá, hogy a tegnap, már a múlt heti beszédben az évértékelőben jelentették be, hogy áramellátásügyi vészhelyzetet kell hirdetni az országban. Tehát egyszerűen annyira szétlopták a közvagyont, és ugye csak egy darab nagy állami cég termelni az elektromosságot, elektromos áramot, hogy fizikailag ott tartunk, hogy 8-9 órás áramszünetek vannak az ország egy meghatározó részén, azért, hogy egyáltalán a közszolgáltatások és vízerőművek is egyenek tudjanak futni. Tehát az az ország, ami egyébként annyi mindenben lehetne gazdag, az most itt tart.
Na jó, de ilyenkor szokott jönni egy külső aktor, és próbálok alá kérdezni Feledi Botonnak, egy távoli keleti országból, akik értik a helyzetet, segítenek, nem csak munkásokat, infrastruktúrát hoznak, hanem hitelt is adnak, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, ők cserébe azért nem sok mindent kérnek egyelőre.
És ízlelgesszük azt a hírt is, mi szerint figyelem, kínai, orosz, dél-afrikai hadgyakorlatot tartanak.
Így van, ráadásul ugye ez pont egybeszik majd a háború évfordulójával, tehát ez ugye most február második felében lesz, azt elég sokan kritizálták arra felé. Kína nagyon régi befektető az országban, és ugye ne felejtsük el, hogy Dél-Afrika ráadásul, amit egybeköti az általatok most emlegetett aktorokat, ugye ennek a bizonyos BRICS csoportnak a tagjává vált. Tehát ez a Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika ötös fogat, ugye ők magukat a világ feltörekvő gazdaságainak tartva, egyre inkább politikailag is a nyugati vagy az euróatlanti táborral szemben határozzák meg több kérdésben. Ugye Szergej Lavrov most volt 2 hete Dél-Afrikában, és valóban most még közös hadgyakorlat is következik a kínaiakkal és az oroszokkal. Egyébként csak mondom, de hogy a NATO-sokkal is szoktak közösen hadgyakorlatozni, tehát nem azon, hogy csak az oroszokkal, de néha velük is. Úgyhogy ilyen szempontból azért ők nem álltak bele az ukrán történetbe, és tartózkodtak, ha jól emlékszem, akkor az ENSZ közgyűlésben is, amikor az első nagy ukrán orosz agresszió elítélése történt. Tehát itt a kínaiak kőkeményen bent vannak, és nyilván ez az egész bányászati dolog, ez most ott tart, hogy lassan a bányák ugye saját erőforrásokkal dolgoznak, és hogy lehet, hogy ott lesz napelempark, csak hogy az ő áramellátásuk működjön. Ugye a bányászat azért esett vissza egyébként, döbbenetesen visszaesett az elmúlt évben, tehát volt hónap, amikor a year-on-year átlagban vissza tudott csúszni a teljesítmény, mert az infrastruktúra egyrészt katasztrofális, tehát nem tud eljutni a kitermelt dolog a kikötőig, vagy a kikötőbe is gond van. Másrészt pedig, tehát megint nem tudjuk elképzelni, hogy a bányászat biztonsági, vagy hogy hívjuk ezt szépen, tehát azok a biztonsági őrök, akik a bányászok békéjét felelősek, ez egy elképesztő iparággá nőtte ki magát. Tehát még tegnap este is, amikor a Google-ba beírtam, akkor elsőnek az dobta ki javaslatnak folytatású, hogy a bánya biztonsági fizetések azok hogy néznek ki Dél-Afrikában.
Hát,
Néha 150-200 illegális bányász megpróbálja elfoglalni egy cégnek a bánya telepét. Uh-huh. Ugye a világ egyik legnagyobb aranybányája található itt, ahonnan a globális kitermelés 30%-a származik, ugye ez a Witwatersrand. Itt egyébként 40 ezer állás tűnt el az elmúlt 10 évben. Szóval most azok az emberek azért nem tűntek el, csak az állásaik. Tehát, hogy itt tényleg az illegális bányászok is jönnek, mennek az országban, a vonatokat megállítják. Tehát, hogy nem nagyon tudjuk ezt így elképzelni európai szemmel, de egy nagyon-nagyon kemény társadalmi helyzet van. És hát ebben mind a kínaiak, mind az oroszok benne vannak. Ráadásul, ugye az oroszoknak azért itt megvolt a jó belépőjük, hiszen annak idején az apartheid elleni küzdelmet a Szovjetunió örömmel támogatta.
Igen.
Tehát azért ez a történelmi kapcsolat ott van, hogy ők a szovjet időszakot úgy tartják számon, amikor
vannak is jó kis
még az oroszok
volt,
az
igen, voltak is jó kis poszterek, amik megjelentek ilyen cirilbetűs.
Ajaj.
Igen, nagyon érdekes gyűjtői darabok ezt most már.
Posztolhatjuk a Facebookon, de hogy mindezzel együtt, és most vették át a kínaiaktól a BRICS elnökséget, a dél-afrikaiak. Tehát itt is nagyon komoly kapcsolatok vannak, és nem tartanak ott, mint mondjuk a kongói elnök, aki egyébként pont múlt héten egy dél-afrikai bányászati konferencián, egyébként a világ legnagyobb bányászati befektetői konferenciáján elmondta, hogy hát ők azért már a kínaiakkal kötött egyességük újra tárgyalásán dolgoznak. Tehát ott már a season 2 megy ebben az epizódban, a sorozatból, rájöttek, hogy annyi előnyük nem származik ebből, sőt, hát maga az elnök, a kongói elnök mondja, hogy semmilyen előnyük nem származik. Itt Dél-Afrikában azért nem ennyire meredek a helyzet, és hát ahogy látjuk, az a bizonyos state capture, az valószínűleg jóval durvább és mélyebbre megy. Tehát itt azért a korrupciónak olyan eseteit lehet kikaparni, hogy a vége az tényleg az, hogy nincs állam, akkor megtudom.
Hú, Botond, köszönjük szépen ezt a gyors képet Dél-Afrika, kemény hely. Hétindításnak nem volt rossz, megint. Igen.
Nekem kedvemre való volt, kicsit visszavitt a vadnyugat korszakába, mert hogy nagyjából szerintem ott is lehet, hogy színesbőrű Jesse Jamesek, de hogy vonatokat rabolgatnak ki, meg rajtaütnek aranybányászokon, ez nekem valahonnan ismerős.
Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva, és tényleg amikor egy államfő az évértékelőben azt mondja, hogy hát majd kivizsgálják, hogy a vészhelyzeti vonalon, tehát ami nálunk a 112 lenne, hogy ott miért nem szoktak válaszolni már a központból. Tehát a közszolgáltatások összeomlása.
Jaj, az igen! Okay. Tehát hívom a rendőrséget, és nem veszik fel. Nagyon jó.
Hát nem, mert már nincs ott, nem ér rá, nem, nincs telefonban, nincs áram. Tehát hogy ez nagyon-nagyon más, mint amit mi így valószínűleg a luxus szafarik világából ismerünk, Dél-Afrikából, és nyilván létezik ez a rész, persze, de ez a pénz ugye nem oda megy. Na jó, hát
innen folytatjuk.
Maradjunk talán itt.
Oké, köszönöm szépen, Botond.
Jobb hétkezdés, és hát akkor most már tudjuk értékelni ma reggel a folyóvizet a csapból és a kaprócigát a pékségből.
Köszönjük!
Innen folytatjuk.
Hát kiszallgatok neki. Sziasztok!
Szép napot, szervusz! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, adóvilág rovatunkban Dél-Afrikában jártunk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.